Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten hozott mindnyájatokat, kedves testvéreim, a hitiskolája harmadik alkalmára. Szeretnénk folytatni közös gondolkodásunkat, elmélkedésünket. Múlt héten nem találkoztunk ilyen formában minden szentek ünnepe kapcsán, de azelőtt bizony már elkezdtünk együtt gondolkodni arról, hogy milyen is az Istent kereső ember, és ennek kapcsán érintettük az ateizmus problémáját. Érintőlegesen szintén megemlítettem az agnoszticizmust, de arra legutóbb már nem maradt idő, hogy erről részletesebben szóljak, ezért most ezzel folytatnám, felvéve a két hete otthagyott szellemi-lelki ívünket. Majd ezt követően beszélnék arról, hogy miért is fontosak az élet alapkérdései az emberiség egésze szempontjából is. És akkor itt jön majd be az, amit említettem a misében is, hogy nézzük meg, ki az ember, mi az ember, honnan jött az ember, hová megy az ember, és ebből fogunk tudni következtetni Istenre. No, de mindenek előtt az agnoszticizmusról, vagyis arról, amikor valaki azt vallja, hogy hát, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten, azt nem tudom, és nem is gondolom, hogy ezt el tudnám dönteni, úgyhogy inkább nem foglalkozom ezzel a kérdéssel. Vagy van Isten, vagy nincs Isten? Nem tudom, de úgy gondolom, hogy ezt nem is lehet tudni. Úgyhogy foglalkozzunk mással, vagy éljünk inkább a mának. Gondoljuk el egy pillanatra, hogy elsőre, ha ezzel a hozzáállással találkozunk, hogy valaki azt mondja, hogy ő nem tudja eldönteni, hogy higgyen-e Istenben, vagy ne higgyen, ez elsőre akár tűnhet egyfajta szerény, alázatos hozzáállásnak is, amelyben az ember tisztában van a határaival, és ki tudja mondani azt, hogy nem tudom, mi az igazság. A valóságban azonban úgy gondolom, hogy nem létezik olyan opció, hogy valaki egyáltalán ne foglalna állást egy kérdésben. Ugyanis éppen azzal, hogy nem foglal állást, ezzel tulajdonképpen állást foglal, amellett, hogy nem mond se igent, se nemet. És hogyha jól belegondolunk, akkor életünk szinte minden pillanatában valamilyen döntést kell meghoznunk. Jót tegyünk, avagy rosszat. Miért? Van-e erkölcsi alaptörvény? Van-e élet a halál után? Ezek mind olyan kérdések, kedves testvéreim, amelyek meghatározzák napi döntéseinket, hogy hogyan állunk az élethez, és hogy milyen értékek mentén hozzuk meg döntéseinket. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy Istenről, a hitről, agnoszticizmusról beszélni tudjunk, jó, hogyha megnézzük az emberi életet, amelynek konkrét velejárója, akkor is, ha nem szívesen beszélünk erről, vagy ha nem is sokat emlegetjük, de most így november elején azért bizonyára mindannyiunkban előjött, ez az, hogy minden ember kivétel nélkül egyszer meg fog halni. És ez a tény, kedves testvéreim, hogy az életünk véges, hogy lesz egy pont, amikor ilyen módon nincs tovább, ez megadja azt a felelősséget és azt a súlyt minden napunknak, óránknak, percünknek, hogy bizony nem mindegy, hogyan használjuk fel az ajándékba kapott időt. A halállal, és szintén akkor most vizsgáljuk meg először úgy, hogy így első blikkre, első ránézésre azt állapíthatjuk meg, hogy mindennek vége. Hiszen amikor meghal valaki, akkor megszűnik az a képessége, hogy döntéseket hozzon, hogy jót vagy rosszat tegyen, nem tud akkor már többé semmit sem tenni, sem önmagáért, sem másért. És ha pusztán a földi életet nézzük, akkor a halál egy tragédia. Mert mindennek vége. Az ember nem tud többé rendelkezni, se önmagáról, se másokról. Minden képességének vége szakad. Azonban, ha ott van a szívünkben a hit, ha tényleg elhisszük, hogy Jézus feltámadt a halálból, akkor onnantól kezdve az ember halála sem pusztán reménytelen elmúlás, hanem bennünk kell, hogy éljen az a remény, hogy amit Jézus mond, és amit megígért, az igaz. Tudnélik azt, hogy minket is fel fog támasztani, és hogy nekünk is lesz életünk, egy jobb, egy szebb, egy vég nélküli életünk, földi életünk után, az örök hazában. És éppen ezért hitünknek, vagy a hitünk hiányának jelentősége van a földi életünk szempontjából is. Ugyanis az, hogy valaki hisze Istenben vagy nem, az nagyon erősen befolyásolhatja hozzáállását például a szenvedésekhez, a betegségekhez. Ha valaki nem hisz Istenben, akkor ezekben nehéz jót látni. Csak azt látja, hogy bizony ezek szükséges rosszak, az élet vele járói. Ha valaki ellenben hisz Jézusban, abban, hogy őt keresztre feszítették, szenvedett, meghalt, de feltámadt a halálból, akkor értelmét találhatja annak is, hogy neki magának vagy egy embertársának szenvednie kell. Mert az élet értékét nem az élet élvezeti értéke adja meg. Nem attól lesz egy emberi élet értékes, hogy valaki tehetős, vagy valaki sok mindent megtehet, vagy hogy valaki hol lakik, vagy hova jutott el az életében, hanem az, hogy ő ember, hogy ő él, és hogy ő van, és hogy ő Isten képmása. Mondok egy másik példát is. Az, hogy megbocsájtunk-e a másik embernek, természetesen Krisztusba vetett hit nélkül is lehetséges a megbocsájtás. Sok ateista vagy agnosztikus ember gyakorolja a megbocsájtás erényét nap mint nap. De mégis, hogyha ott van bennünk az a hit, amely megerősít bennünket abban, hogy bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, akkor ez a remény, hogy Isten nekünk is meg fog bocsájtani, ez erőt ad nekünk arra, hogy mi is könyörületesek és megbocsájtók legyünk embertársainkkal szemben. Nem szeretném húzni az időt, vagy túlságosan leragadni ennél a témánál, de még a legfontosabbat hadd mondjam el. Ez pedig arra a kérdésre a válasz, és itt két nagyon különböző választ fogunk találni, attól függően, hogy hiszünk-e vagy sem Jézusban, hogy érdemes-e feláldozni az életemet valakiért vagy valamiért. Hogyha pusztán a földi életet nézzük, akkor ugyan nem azt mondom, hogy lehetetlen, de mégis óriási elszántság kell ahhoz, hogy valaki az életét feláldozza, például egy eszméért, vagy egy másik embertársért. Akik azonban hiszünk Jézusban, nem állítom, hogy nekünk könnyebben kell, hogy menjen automatikusan, de mégis, ha ott van a remény, hogy van élet a halál után, hogy Jézus minket is fel fog támasztani, akkor a földi élet súlya, vagy inkább kizárólagossága rögtön relativizálódik. És innentől kezdve az örök élet reményében talán már, és nyilván a Jóisten segítségével, de igenis valós alternatíva és lehetőség az, hogy feláldozzuk az életünket. És akkor most jövök elő egyfajta aduásszal itt az érvelés során, mert úgy gondolom, hogy az, hogy Jézus feltámadt a halálból, ennek az egyik legnagyobb bizonyítéka a temérdek sok vértanú. Az biztos, hogy azok az emberek, akik életüket adták a Krisztusba vetett hitükért, komolyan és mélyen hitték, hogy Jézus az Isten fia, aki meghalt, de feltámadt, és azzal a reménnyel a szívükben adták oda az életüket, hogy ők is fel fognak támadni, különben nem lett volna értelme az áldozatuknak. Nem lett volna értelme. Azért mondtam el mindezt, mert azt próbáltam alátámasztani, nem tudom mennyire ügyesen sikerült, hogy az agnoszticizmus, az a hozzáállás, hogy nem tudom, hogy van-e Isten vagy nincs, és nem is foglalkozom ezzel a kérdéssel, nem visz sehova. Állást kell foglaljunk életünk során a nagy döntésekben mindenképp, de állítom, hogy a mindennapos apró döntéseinkben úgy szintén. Az, hogy úgy élünk-e, mintha nem lenne Isten, vagy úgy élünk, hogy hisszük, tudjuk, reméljük, hogy van élet a halál után, és hogy van nagyobb érték annál, mint hogy pillanatnyilag jól érezzem magamat, ez sok mindent meghatároz. Nézzük meg most ugyanígy az agnoszticizmus kérdését abból a szempontból, hogy milyen az, amikor valaki nem ad választ egyáltalán a másiknak. Úgy gondolom, hogy egy kérdésre nem válaszolni, és itt ugye az a kérdés, hogy van-e Isten, a sokkal durvább, udvariatlanabb, mintha nemmel válaszolnánk. Gondoljunk bele, egy egyszerű hétköznapi szituáció, az utcán kérünk valakitől információt, mondjuk megkérdezzük, hogy mennyi az idő. Az mindannyiunknak rosszul esik, hogyha válasz nélkül az illető otthagy minket és tovább megy, ránk se néz, levegőnek néz, semmibe vesz. Vagy ha a házastársak közül az egyik kérdezi a másiktól, hogy drágám, mit gondolsz erről vagy arról, és hogyha a másik erre nem felel, az úgy gondolom, hogy egy komoly sértés a másik semmibe vétele. Kedves testvéreim, akik nem akarnak dönteni, hogy hisznek-e vagy nem, őket hívjuk agnosztikusoknak, akik ellenben keresik az igazságot, becsületesek, emberségesek, és tényleg próbálnék valami szinonimát mondani, de olyan nehéz erre, hogy keresik az igazságot, tehát nyitott szívvel kutatják, fürkészik Istent, őket én nem agnosztikusnak nevezném, hanem kereső embereknek. És most nem fogom azt mondani, hogy tegye föl a kezét az, aki keresőként ül itt, mert ez mindenkinek a szívében úgyis ott van, de mégis most szeretnék így azokhoz is szólni, akik keresőként jöttetek. Isten hozott benneteket, és jó, hogy itt vagytok a hitiskolájában, mert szeretnénk nektek segíteni abban, hogy tisztábban lássatok, hogy ne egy egyszerű, ne egy olcsó, ne egy semmit mondó választ, hanem igaz válaszokat, meggyőződéses válaszokat kapjatok kérdéseitekre. Úgy gondolom, sőt biztos vagyok benne, hogy önmagában az, hogy vannak kérdéseink, az nem rossz, hanem jó. És igaz ugyan, hogy régi lelki tükrökben néha olvasunk olyat, hogy bűn a hitünkben kételkedni, és nyilván tudva és akarva szándékosan kétségbe vonni hitünk igazságait, az tényleg nem jó. De önmagában az, hogy vannak kérdéseink, hogy azokat fölmerjük tenni, hogy mi magunk is keressük az igazságot, az feltétlen jó és szükséges, hiszen Isten nem véletlen ajándékozott meg bennünket értelemmel, nem véletlen akarja azt, hogy keressük, kutassuk és megtaláljuk őt. Kedves testvéreim, az Úrban, Jézusban, ti, akik már eljutottatok a hitre és hívők vagytok, nekünk pedig azért jó, hogy itt vagyunk a hit iskolájában, mert ez egy alkalom arra, hogy tudatosítsuk a hitünket, hogy kérdéseinkre, bizonytalanságainkra választ kapjunk, és hogy megerősödjék a hitünk. Hát ennyit gondoltam volna még így utólag hozzácsapni a két héttel ezelőtt elhangzott gondolatokhoz. És akkor ugorjunk is neki a mai fő témánknak. Amikor Isten létéről elmélkedünk, akkor mindenféleképpen jelekből kell megpróbálnunk következtetni. Ugye Istent nem látjuk. Ha látjuk, ha mindenki látná, akkor nem volna kérdés, hogy létezik-e vagy sem. Így viszont, hogy ő láthatatlan, őt magát nem látjuk, hát mint egy jó nyomozó, meg kell próbáljuk a nyomokat felfedezni. Ha sétálunk télen az erdőben, és mondjuk megússzuk azt, hogy találkozzunk egy medvével az erdélyi havasokban, de látjuk a hóban a medvenyomokat, akkor annak ellenére, hogy a medvét nem láttuk, de a nyomokból következtethetünk arra, hogy itt bizony vannak medvék. Ugyanígy, vagy legalábbis nagyon hasonlóan vagyunk a jó Istennel. Még ha őt magát nem is látjuk, de a nyomokból következtethetünk az ő létére. Mi az élet, és mi a világ oka és a célja? Ha ezt nem látjuk világosan, ha ez homályban marad, akkor bizony könnyen homályban maradnak az erkölcsi kötelességeink is. És nem mindegy, hogy hogyan válaszolunk arra a kérdésre, hogy ki az ember. És akkor itt állnék meg, mert ezen úgy gondolom, hogy nagyon sok múlik. Ki az ember? Kedves testvéreim, hogyha egy dolgot visztek haza magatokkal erről a ma esti alkalomról, akkor a következő gondolatmenet legyen az, nem mindegy, hogy az embert egyszerűen egy fejlett, okos állatnak nézzük, vagy pedig Isten teremtményét tiszteljük benne. Összeszedtem néhány szempontot, megpróbáltam összegyűjteni néhány dolgot, amely megkülönbözteti az embereket az állatoktól. Felsorolom ezeket, mert bizonyára mulatságos volna ezt közösen megtenni, de ahol sokan vagyunk, hogy most körbeadjuk a mikrofont, úgyhogy engedjétek meg, hogy én itt elmondjam ezt a felsorolást, ami a teljesség igénye nélkül készült, csak leírtam pár dolgot, ami éppen eszembe jutott. Az állatok közül, hát nagyon kevés van, aki tud eszközöket használni, mi emberek viszont nem csak, hogy használunk, hanem készítünk is eszközöket. Aztán a beszéd. Igaz ugyan, hogy az állatoknak egy jó része tud kommunikálni egymással. Tudják egymást a veszélyre figyelmeztetni, vagy odahívni a másikat, például a táplálékhoz, tudnak esetleg udvarolni egymásnak. De az a fajta beszéd, amire az ember képes, erre egyetlen állat sem vehető rá. Még a papagáj sem, mert ő is csak utánozza az embert, amikor megismétli a szavakat. Mi emberek képesek vagyunk arra, hogy kifejezzük gondolatainkat, az elvont gondolatokat is, tudjuk beszélni múltbéli eseményekről, és el tudjuk mesélni jövőbeli terveinket. Erre az állatok nem képesek. És ugyanide venném az írást. Azt, hogy tovább tudjuk adni tapasztalatainkat, azt, hogy az emberiség történetében generációk adják tovább egymásnak a tapasztalatokat, és hogyha születik valaki, akkor nem nulláról kell kezdeni, hanem ott van mögötte az a hatalmas tudás, tapasztalat, bölcsesség, amit írásba vetettek és meghagytak ránk őseink. Az ember képes arra, hogy az ösztönei ellen is cselekedjék. Aztán még egy nagyon fontos dolog, ami megkülönbözteti az embert az állatoktól. Hát mi emberek itt vagyunk a templomban, és imádjuk az Istent. Az állatok erre nem képesek. Mondhatnám viccesen, hogy az imádkozó sáskát leszámítva, de nagyon emberi dolog az imádkozás. És itt látszik, hogy nincs igaza Marxnak, amikor azt mondja, hogy a vallás a félelemből fakad, amikor azt állítja, hogy azért vallásosak az emberek, mert félnek valamitől, a természettől, a jövőtől, és azért menekülnek a vallásba. Hát az állatok is félnek sok mindentől, aztán mégsem vallásosak. Mi emberek azért hiszünk Istenben, mert szabadok vagyunk arra, hogy higgyünk. Szabadok vagyunk arra is, hogy ne higgyünk. Ugye ez saját döntés kérdése, hogyan a legelső alkalommal körbejártuk ezt a témát, hogy szükség van a hitben ahhoz, hogy mi magunk is igyekezzünk, de a Jóisten kegyelme is szükségeltetik. Nagyon emberi dolog az, hogyha hiszünk a természet felettiben. És még egy dolgot ide vennék a záró gondolat előtt, hogy mi emberek tudunk ünnepelni. Az állatok is tudnak örülni sok mindennek, hogyha finom ételt kapnak, vagy ha süt a nap és kimehetnek napozni mondjuk a hosszú tél után, de az, hogy nekünk vannak ünnepeink, megünnepeljük az évfordulókat, megünnepeljük karácsonyt, húsvétot, pünkösdöt, vagy akár hétről hétre a vasárnapot, ezek olyan dolgok, amelyekre az állatok nem képesek. És mindezt azért mondtam el, kedves testvéreim, mert azt szerettem volna bemutatni ezáltal, most tényleg csak röviden, dióhéjban, amennyit az időnk enged, hogy az ember több, mint egy okos állat. Az ember és az állat között a különbség nem kvantitatív, hanem kvalitatív. Tehát nem a mennyiségben van a különbség. Mi nem csak egyszerűen bizonyos szempontból vagy bizonyos tulajdonságainkkal jobbak, ügyesebbek, szebbek, okosabbak vagyunk az állatoknál, hanem egy más szinten vagyunk, egy más dimenziót adunk, egy más kategória vagyunk. Talán érthetően fejeztem ki magamat. Ez, kedves testvéreim, az emberi személy méltóságának az alapja, hogy mi Isten képmásai vagyunk. Szabad akaratunk van. Egyik másik teremtménynek sem adta meg a Jóisten azt a jogot, azt a lehetőséget, hogy igent vagy nemet mondjon Isten akaratára. Az állatok az ösztöneik után mennek, erre mi emberek vagyunk képesek, hogy igent vagy nemet mondjunk Isten hívására, hogy jót vagy rosszat tegyünk, és ez a képességünk pedig a szabad akarat. Ha tagadjuk a Teremtőt, ha tagadjuk azt, hogy Isten az, aki a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, akkor egy kicsit el is tűnik az ember méltósága. Láttuk ezt a nácizmusban, a kommunizmusban, amikor ezek a totalitárius rendszerek látszólag humanista nézeteket vallottak, de ugyanakkor nagyon embertelenek voltak. Ha az ember nem lenne több egy okos állatnál, akkor az embert fel lehetne áldozni még bizonyos célok érdekében. De Isten miatt az embernek méltósága van, és az emberi méltóság végső és egyetlen biztosítéka végső soron maga az Isten. Nézzünk most erre rá az erkölcs szempontjából. Menjünk vissza a történelemben néhány ezer évet, menjünk fel Mózessel a Sínai hegyre, és legyünk ott lélekben, amikor Isten átadja Mózesnek a 10 parancsolat kőtábláit. A 10 parancsolat világos, kristálytiszta törvényeket fogalmaz meg. Ezek a törvények, ezek a parancsok az Istennel való találkozásból születtek. Az a parancs például, hogy amely ma elég egyértelmű, nem csak a hívők számára, hogy ne ölj. Ez nem volt magától értetődő Mózes idejében, tehát Hammurapi törvényoszlopán ez nem állt. Gondoljunk csak bele történelmi ismereteinkből, tanulmányainkból, bizonyára emlékszünk rá, hát az ókorban egy rabszolga életének nem volt igazán értéke. Gyakran többet ért egy állat élete, mint egy rabszolgái. Az embereket gyakran adták, vették. És ebben a korban, ebben a társadalomban bizony egy újdonság volt, amikor Isten azt üzente Mózes által az egész választott népnek, hogy a rabszolga is ember, az ő élete is értékes, és nem vehetitek el tőle, mert őt is a saját képemre és hasonlatosságomra teremtettem. És mindezek alapján, Isten képiségünk alapján, a teremtés alapján kijelenthetjük, hogy azoknak az embereknek, akiknek a leginkább a veszélyben van az emberi méltóságuk, az ő emberségük igenis védhető és védendő, mert hogy a legutolsó rabszolgának, a meg nem született magzatnak, a szenvedőnek, a maga tehetetlennek, az idősnek, a betegnek, a fogyatékosnak, vagy akár a kómában levő embernek is ugyanaz az emberi méltósága, mint az egészséges felnőttnek. Nincs olyan, hogy valaki értékesebb vagy értéktelenebb, mint egy másik ember. Mindnyájan Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk. Azok a parancsok, kedves testvéreim, amelyek azt mondják, ne paráználkodj, tisztelt felebarátott házastársát, vagy akár a ne lopj parancs, ezek mind az emberi méltóságból következnek, hogy tarts tiszteletben a másik embert, tarts tiszteletben másnak a tulajdonát, vagy a ne ő parancs, tarts tiszteletben a másik életét. Ő nem egyszerűen egy feláldozható, okos állat, hanem ő Isten képmása, ember, akinek van célja, akit Isten akar, és akit Isten megáld. Ha úgy gondolnánk, hogy a világnak nincs oka és célja, ebből könnyen arra a következtetésre juthatunk, hogy nincs objektív rend, nincs objektív erkölcsi rend, és nincs is objektív igazság. Olyan kérdések, amelyek ma talán egyértelműnek tűnnek, könnyen kérdőre vonhatóak. Például miért rossz megölni valakit, ha valaki úgy érzi, hogy meg kell tennie? Kedves testvéreim, még két erős példát hoztam ide gondolataim legvégére, amely ahhoz kapcsolódik, hogy létezik-e objektív igazság, létezik-e abszolút igazság. Nagyon divatos ma a demokráciát, mint államformát dicsérni. És híres mondás, hogy hát a demokrácia az az államforma, amelynél jobbat még nem találtak fel az emberek. És valószínűleg ebben sok igazság is van. De az biztos, hogy vannak a demokráciának veszélyei. Ugyanis vannak olyan kérdések, amelyeket Isten olyannyira a szívünkbe oltott, hogy azokat nem lehet egy egyszerű többségi szavazással megváltoztatni. Játsszunk el azzal a gondolattal, és kívánom, hogy soha ne történjen meg, hogyha holnap hoz a parlament egy olyan törvényt, hogy mostantól fogva nem számít bűnnek megölni a barna szemű embereket. Lehet, hogy megszavazza a parlament valamilyen oknál fogva, de attól még, hogy legalizálják az emberölésnek ezt a minősített esetét, attól még ez nem lesz kevésbé rossz. Tehát attól még, hogy a többség elfogad valamit, attól még egyáltalán nem biztos, hogy az az igazság. És Isten a szívünkbe írta az igazságot. Ott van a lelkünkben. Ha olvassuk a Bibliát, ha csöndben vagyunk és imádkozunk, ha képezzük magunkat, ha próbáljuk növelni hitünket a Jóisten segítségével, akkor felfedezhetjük ezeket az örök igazságokat, és ezek által következtethetünk Isten létére. Egyszer pszichológusok végeztek egy kísérletet, amely abból állt, hogy behívtak 100 embert egy terembe. És azt mondták ennek a 100 embernek, hogy mutatunk nektek most színes golyókat, pontosabban kétféle van, van egy fekete, meg van egy fehér, felmutatjuk és mondjátok meg, hogy feketét vagy fehéret láttok. Jó nagy golyók voltak, jó volt a megvilágítás, mindenki világosan láthatta. És egy darabig jól ment. Felmutatták a feketét, mindenki mondta, hogy fekete. Felmutatták a fehéret, mindenki mondta, hogy fehér. Ám egy ponton a 100 ember közül 90, akik nem kísérleti alanyok, hanem beépített emberek voltak, egyszer csak a feketét, amikor felmutatták, azt kiabálták, hogy fehér. És azt figyelték a kutatók, hogy vajon a maradék 10 ember hogyan reagál erre. És a többség, annak ellenére, hogy látta, hogy fehér a golyó, mégis a többségnek jobban hitt, mint a saját szemének, és azt mondta, hogy fekete. És mindössze csak néhányan voltak, akik merték vállalni a véleményüket, és a többség akaratával ellentétben, annak ellentmondva mondták a helyes választ. Azért mondtam ezt a példát, kedves testvéreim, mert néha nem könnyű ellenállni a nagy csoportoknak, a tömeg erőszakosságának. Nyomás alatt vagyunk mi is az erkölcsök relativizálása kapcsán mai világunkban, de attól még, hogyha nagyon sokan is azt mondják a feketére, hogy fehér, attól még az nem lesz fehér, hanem marad fekete. És ezt nekünk a szívünkben tudnunk kell, és kérjük a Jóistent, hogy adjon bátorságot ahhoz, hogy ezt ki is tudjuk mondani hangosan. Van objektív erkölcsi igazság, van rend a világegyetemben, van értelme az életünknek, van ahonnan jövünk, és van ahova megyünk. És való igaz, ezt nem mindig könnyű egyik pillanatról a másikra felismerni, ezt nem mindig lehetséges rögtön fölfedezni, de aki keres, aki becsülettel keresi az igazságot, hisszük, hogy a Jóisten megadja neki azt a kegyelmet, hogy rátaláljon, hogy felismerje, hogy Krisztus az Úr. Kedves testvéreim, idáig jutottunk ma elmélkedésünkben, és amint látjátok, lassú, de biztos léptekkel haladunk azon az úton, amely a hitünket mélyíti, vagy a keresőket reményeink szerint a hithez elvezetik. Az emberből indultunk ma ki, abból az emberből, aki itt él a világban, akinek napról napra döntéseket kell hoznia, amely nem könnyű, de mégis, hogyha hallgatunk a Jóisten által belénk ültetett iránytűre, a lelki ismeretünkre a szívünkben, akkor könnyebb dolgunk van, és tudjuk, hogy hogyan kell döntsünk, meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól. És ez az iránytű, a lelki ismeretünk egy ilyen nyom lehet a hóban, amelyből következtethetünk arra, hogy bizony valaki ezt az érzéket a szívünkbe ültette, és ez a valaki nem más, mint a mindenható Isten. Rövidesen szentségimádással folytatjuk együttlétünket, bátorítalak mindnyájatokat, hogy a most következő csendben figyeljetek oda Jézusra, engedjétek, hogy megérintse a lelketeket, és gondoljátok végig, hogy melyek azok a nyomok, amelyek során, amelyeket látva életetekben fel tudtátok fedezni, hogy Isten létezik, hogy Isten jó, és hogy Isten velünk van. A hit iskolája ebben a formájában két hét múlva folytatódik. Két hét múlva folytatjuk majd ezt a gondolati ívet, de jövő hét csütörtökön is várlak mindnyájatokat szeretettel szentmisére, kiadós prédikációval, énektanulásra és szentségimádásra. Azért alakítottuk ki így a rendet, hogy tudom, hogy sokan elfoglaltak vagytok, hogy a hit iskolájába azok is el tudjanak jönni, akiknek nincs annyi lehetőségük, hogy minden csütörtökön itt legyenek. Akik csak annyit tudtok vállalni, hogy havonta kétszer jöttök, nektek mondom, hogy két hét múlva találkozunk. Akik viszont szívesen jöttök jövő héten is, gyertek, én itt leszek, imádkozzunk együtt, és egy meglepetés előadással is készülünk, Szent Margit életéről, tehát a mai alkalomhoz nagyon hasonló módon fog zajlani a következő heti csütörtök este is, de ezzel a témával, amit most itt abba hagytunk, majd két hét múlva fogunk tovább menni. Jövő héten pedig fogadjátok szeretettel Kocsis Vilmos előadását Szent Margit életéről, Margit szentélyavatásának 75. évfordulója alkalmából. Kedves testvéreim, őszinte leszek, nincs az az érzésem, hogy most mindent annyira világosan és egyértelműen sikerült volna elmondanom, mint az elmúlt alkalommal, de bízom benne, hogy a Szentlélek kiegészíti mindazt a lelketekben, amit az én próbálkozásom még hagy maga után kiegészíteni valót, és hogy Jézus is segít a szentségimádásban, hogy választ kapjatok kérdéseitekre. Köszönöm, hogy együtt imádkozunk ma este, jó Isten óvja lépteiteket, és segítsen abban, hogy felfedezzétek ezeket a nyomokat a hóban, hogy erősödjék, mélyüljön a hitetek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!